Ez a Bagoly mondja, a Fórum Kisebbségkutató Intézet tudományos podcastja. Egy podcast, amelyben felvidéki magyar tudósok beszélnek kutatásaikról, eredményeikről, könyveikről, közérthetően és érdekesen. Egy műsor, amelyből kiderül, hogy mivel is foglalkoznak a szlovákiai magyar történészek, etnológusok, szociológusok, irodalmárok s más tudományágak képviselői. Bagoly mondja.
Köszöntöm a Somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet podcast stúdiójában Mrva Marianna szociológust, aki a Szlovák Tudományos Akadémia Szociológiai Intézetének és a Fórum Intézetének is a kutatója. Mai beszélgetésünk témája a szlovákiai magyarok kulturális fogyasztása. Kezdjük talán mindjárt azzal, hogy tisztázzuk ezeket a fogalmakat. Először azt, hogy mi a kulturális fogyasztás, ki az aktív és ki a passzív fogyasztó, a továbbiakban aztán majd a többi fogalommal is fogunk foglalkozni.
Ha kultúráról beszélünk, akkor ez egy trükkös fogalom. Először is kultúrának szoktunk nevezni gyakorlatilag mindent, ami minket, mint emberi társadalmat érint, ami az emberi tevékenységnek az eredménye. Beszélünk arról, hogy étkezési kultúra, kultúrának nevezzük azt is, hogy milyen szokásaink vannak, milyen normarendszerünk, milyen értékrend az, ami alapján működünk a hétköznapjainkban. Kultúra az is, hogy hogyan ünnepeljük az ünnepeinket, hogyan változnak ezek a szokások. Ez mind-mind kultúra. De egy másik értelmezés szerint ezt le is szűkíthetjük, és csak a kultúráról beszélhetünk akkor is, hogyha csak a művészeteket értjük alatta. És igazából azok a kutatások, amiket mi végzünk, amik a kultúra fogyasztás vagy a kulturális életen való részvételt érintik, akkor azokat egy ilyen szűkebb, ott egy szűkebben értelmezzük a kultúrát általában, tehát a művészeteket értjük alatta. Na de itt is a kultúrán való részvétel, vagy ez a kulturális fogyasztás még mindig nem egy egyszerű fogalom, mert gyakorlatilag, hogyha megállunk és megcsodálunk egy épületet, egy építészeti megoldást, megnézzünk egy kültéri szobrot vagy installációt, föllapozunk egy könyvet, bekapcsoljuk a tévét, akkor ez mind a kulturális fogyasztásunknak a része. Így szinte mindenki, talán nagyon-nagyon kevés kivétellen mindenki kulturális fogyasztó. De a kulturális életen ugye aktívan is részt vehetünk, hogyha magunk is valamilyen szinten alkotói tevékenységet végzünk, vagy így, vagy úgy, és ezek a határok egyáltalán nem élesek, szóval az aktív kulturális tevékenység és a passzív befogadás az nagyon sok esetben nem válik el egyértelműen egymástól. Például talán egy galériában, ha lóg egy festmény, akkor azt, mint szemlélő, már kevésbé tudjuk befolyásolni, de például egy színházi előadásra, hogyha gondolunk, vagy egy koncertre, akkor nagyon fontos az az interakció a művészek és a közönség között. De hogyha le akarjuk egyszerűsíteni, és egy kutatás alkalmával muszáj leegyszerűsítenünk sokszor a dolgokat, muszáj behatárolnunk, és előre eldöntenünk az, hogy mi is az, amit kutatni fogunk. És a mi kutatásaink, ami a kultúra témájában zajlanak, ezek általában arra fókuszálnak, hogy milyen a kulturális részvételünk, mint néző, hallgató, mint közönség, mint látogató, milyen kulturális életet élünk. Úgyhogy amiről gyakorlatilag ma is a továbbiakban beszélni fogunk, az ez a terület, amikor gyakorlatilag úgy vagyunk résztvevői a kultúrának, hogy ellátogatunk egy kulturális intézménybe, bekapcsolunk egy filmet, vagy föllapozunk egy könyvet.
Ez nagyon izgalmas, amit ön itt mondott az előbb, hogy néha nem vonható meg a határ az aktív és a passzív kultúra fogyasztás között. Ugye pontosan azért, mert attól, hogy elmegyünk egy hangversenyre, még nem vagyunk aktívak, hisz nem játszunk a zenekarban, de ha tapsolunk, esetleg még egyszer elmegyünk, vagy visszahívjuk azokat a zenészeket, akkor egy kicsit aktívakká is válunk. Tehát akkor valóban ilyen nem egészen határozottan meghúzható a vonal a két csoport között. És főleg önök számára, hogyha kutatják ezeket a területeket. Akkor mindjárt térjünk is át arra, hogy a kultúra melyik területén vizsgálják a fogyasztók jelenlétét. Egy kicsit talán bővíteném a kérdést, hogy természetesen a könyvek olvasása, a mozi, a színház, de sok egyéb terület is van, ahogy ön is említette a bevezetőjében, tehát hogy mi minden tartozik konkrétan most az önök kutatási területére.
Amivel mi konkrétan foglalkozunk, az egyrészt a kulturális intézményeknek vagy a rendezvényeknek a látogatása. Ez eléggé ugye behatárolható, itt meg tudjuk kérdezni az embereket, hogy jártak-e galériába, múzeumba, valamilyen történelmi emlékhelyet meglátogattak-e, voltak-e moziban, milyen gyakran járnak, mik azok a szokások, amik ehhez kötődnek, de ugyanúgy érdekes számunkra az a kulturális fogyasztás, ami nem annyira kapcsolódik ezekhez a klasszikus értelembe vett kulturális intézményekhez. És néha a szakirodalom ezt ilyen otthoni kultúrfogyasztásnak szokta nevezni, de azt hiszem, hogy sokkal helyesebb inkább a nem helyhez kötött kulturális fogyasztásról beszélni, hiszen átalakulóban van a rádió, a tévé, a filmezés, ezek már nincsenek egy készülékhez kötve, állandóan a zsebünkben van a telefon, amin keresztül gyakorlatilag kulturális fogyasztók lehetünk. Úgyhogy ezt is figyelembe vesszük, különös tekintettel ezekre a változásokra, amik látjuk, hogy folynak, hogy az internet milyen fontos része lett a kulturális fogyasztásnak. És hát ezeket a mondhatjuk klasszikus értelembe vett kulturális tevékenységeket is ugyanúgy kutatjuk, mint ahogy a könyvolvasás, de a mediális fogyasztást is ide szoktuk sorolni.
És ez a változó világ, ez a műszakilag változó világ könnyebbé vagy nehezebbé teszi az önök munkáját, a kutatásokat, vagy bonyolultabbá?
Hát lehet, hogy inkább úgy fogalmaznék, hogy érdekesebbé. Egyrészt ott van az a szempont, hogy nehezebb sok mindent követni. Annyira gyorsan változik ez a mező is, és olyan sok minden újdonság jelenik meg, hogy lépést kell tartani ezzel a haladással, de emiatt érdekes is, és fölmerül sok olyan kérdés, ami még nincs megválaszolva, megválaszolásra vár, hogy mennyire része a kultúrának mondjuk egy TikTokra feljátszott táncvideó, szerintem része, és azt is oda sorolhatnánk, de hát néha meg kell húzni azokat a határokat, főleg egy ilyen kérdőíves kutatásra, amire én tudok hivatkozni, vagy én tudok támaszkodni, akkor élesebb határokat kell néha húzni, sajnos.
Talán ez nagyon fontos, ugye, meghúzni ezt az éles határt, mert egyébként aztán a végtelenségig kiterjeszthető a kérdéskör, pontosan ahogy ön említette. A kultúrafogyasztást társadalmi és demográfiai tényezők is befolyásolják, ugye? És ez kiderült az önök kutatásából is, hogy a nem, a kor, a lakóhely, a szociális helyzete, a gazdasági helyzete az illetőnek. Itt megint újabb fogalmakat találtam az önök tanulmányában, például ilyeneket, hogy kultúra nélkülözők, mindenevők, válogatók, egysíkúak. Tehát ezeket a megnevezéseket egy kicsit körbe tudnánk most járni?
Igen, szerintem ez egy nagyon érdekes terület ezeknek a kutatásoknak a kultúra területén, mert sokszor úgy gondolkodhatunk magunkról, hogy az, amilyen zenét szeretünk, amilyen filmeket preferálunk, amilyen könyveket olvasunk, egyáltalán az, hogy olvasunk-e, vagy nem, elmegyünk-e egy egy kiállításra vadnám, hogy az egy ilyen belső preferenciának a kérdése, ami individuális, amit annyira külső tényezők nem, vagy nem jelentősen befolyásolnak. És hát a kutatások azok nagyon hosszú ideje, rácáfolnak, azt mutatják, hogy már pedig sokszor nem tudatosul bennünk természetesen, de nagyon nagy mértékben befolyásolja a kulturális ízlésünket, vagy preferenciáinkat az, hogy milyen közegből érkezünk, de ugyanúgy a korosztályunk, a nemünk, a lakóhelyünk, tehát ezek a demográfiai tényezők is, és hát igazából azt látjuk, hogy egyre inkább, ami nagyon érdekes téma, mert érinti a társadalmi mobilitásnak a témáját is, mert a kutatások mai napig azt mutatják, hogy nagyon fontos ez a közeg, amiből jövünk, tehát azok a családi minták, azok a szocializációs minták, amikbe felnőttünk, és amit látunk, hogy meg szoktuk kérdezni a respondensektől, a kérdőíveink kitöltőitől, hogy a szüleik otthon olvastak-e, előfizettek-e valamilyen újságra, napilapra, hetilapra, ha szoktak-e hallgatni zenét, föltettek-e olykor egy lemeztet CD-t, és azt látjuk, hogy nagyon szoros összefüggés van a között, hogy valaki a maga felnőtt életében kultúrafogyasztó lesz-e, és a között, amilyen közegből érkezik. Befolyásolja az is, hogy volt-e otthon része ilyen magas kulturális élményekbe, szólt-e komoly zene, olvastak-e szép irodalmat például a szülei. Ez nagyon-nagyon erősen rányomja a bélyegét arra, hogy valakinek milyen a hozzáállása ezekhez a kérdésekhez később felnőtt korában. És hát, ahogy ön is említette, van egy csoport, aki nem is a kultúrafogyasztás, hanem annak a hiánya jellemző őket, a szakirodalom sokszor nélkülözőknek, vagy úgy jellemzi, mint akik kimaradnak ebből, és nekem például ez az egyik, hát ilyen szívügyem erre fölhívni a figyelmet, hogy ez a kimaradás, ez a nélkülözés, ez sokszor ebben a rétegben nem csak a kultúra területére vonatkozik, hanem a szociális életre is például, mert jellemzően idősebb korosztályokra jellemző ez a nélkülözés, és vidéki lakosságra.
Hát kimondhatjuk nyugodtan azt a szót, hogy a szegényebb társadalmi rétegre, vagy azokra az idős, például nyugdíjasokra, akik kis nyugdíjból élnek, és nagyon nehezen szánják. Nem tudják magukat rászánni arra, hogy elmenjenek 35 euróért, mondjuk megvegyenek egy színházi egyet, és elmenjenek egy színházi előadásra, ugye?
Igen, igen. Hát persze sokszor olyan objektív tényezői szerepet játszik itt, mint hogy a rosszabb egészségügyi állapot, vagy egyáltalán az, hogy tájékozódni tudjanak arról, hogy hol mi a jellemző, de nyugat-európai kutatások meg azt mutatják, hogy ez nem olyan adottság, vagy olyan dolog, aminek föltétlenül így kéne lennie, mert például Hollandiában, Angliában ez a réteg, ez a nyugdíjas korosztály, nagyon aktívan jelen van a kulturális életben is, mint résztvevő. De csak nálunk bocsánat, sajnos nem ez a jellemző.
Bocsánat, hogy megint közbeszólok, de valószínűleg más anyagi háttérrel rendelkeznek az ottani nyugdíjasok, és éppen ezért aktívak maradhatnak egész életük végéig. Ha megengedi, még itt ezekhez a körülményekhez hozzáfűznék még két dolgot. Ugye egyrészt az iskolai végzettség is befolyásolja azt, hogy az ember milyen kultúrafogyasztó. Tehát valószínűleg ezt majd megkérem, hogy fejtse még ki ön. Másrészt pedig az az érdekes, hogy a családi háttér ugyan befolyásolja mondjuk a fiatalabb nemzedéket, ugyanakkor ők már más eszközöket használnak, hiszen szinte mindent az interneten néznek meg, vagy a okostelefonjukban, és ennek ellenére a családi kultúrafogyasztás megmaradt náluk hatásként, ugye?
Igen, ez egy nagyon fontos téma, szerintem nagyon, nagyon fontos megemlíteni, hogy mikor hát bejött az internet, vagy széles körbe elérhetővé vált, akkor voltak olyan, nagyon sokan olyan reményeket fűztek hozzá, hogy ez demokratizálja például a kultúra területét is, tehát hogy elérhetőbbé teszi olyan rétegek, olyan társadalmi csoportok számára is, akik egyébként különböző dolgokból adódóan, de kiszorulnának ebből a térből. És hát az látszik, hogy ez nem teljesen valósult meg. Az látszik, hogy nagyon szoros összefüggés van az úgymond offline és az online kulturális fogyasztás között, hogy habár igen, az internet most már tényleg nagyon széles körben elérhető, a lefedettség az mutatja, hogy 80-90% most már a lakosoknak az az aránya, akiknek van hozzáférésük az internethez, de mégis azt látjuk, hogy ugyanazok a mintázatok megjelennek az online kultúrafogyasztásban is, mint a nem internethez kötött kultúrafogyasztásban. Tehát akik azzal a kivétellel persze, hogy jobban jellemző a fiatalokra. De hogy azok, akik mondjuk filmeket néznek online, vagy zenét töltenek le, vagy akár podcastokat hallgatnak, azok ugyanúgy jellemzően a magasabban iskolázott és a jobb anyagi hátterrel rendelkező emberek, mint azok, akik mondjuk a galériák látogatói, vagy a moziknak, a koncerteknek a közönsége. Azzal a kivétellel, hogy itt ismétlem magamat most már, de hogy a kor az persze nagy szerepet játszik.
Igen. Eddig általánosan beszéltünk a kultúrafogyasztásról, konkretizáljuk most egy kicsit a szlovákiai magyarokra vonatkozólag. Azt kérdezném meg először is, hogy tapasztaltak-e különbséget a szlovákiai magyarok kultúrafogyasztása és a többségi nemzet a szlovákok kultúrafogyasztása között, vagy pedig nem. Tehát egyformán érdeklődünk minden iránt.
Igen. Az az érdekes, hogy a különbségek szinte elhanyagolhatóak, nem szinte, hanem elhanyagolhatóak. Voltak hasonló kutatások, de a Nemzeti Közművelődési Intézet végzett ebben a témában kutatásokat, ahol az országos viszonyokat mérte föl, és hát ugye vannak a mi fórumintézetes kutatásaink, amik kimondottan a szlovákiai magyar lakosságra vonatkoznak, és amikor összehasonlítottuk az eredményeket, akkor azt láttuk, hogy szinte egy az egyben megegyezik, hogy akár ami azt is illeti, hogy mik azok a populárisabb dolgok, mik a jobban keresett, jobban igényelt kulturális termékek, akkor itt nagyon nagy átfedés van, úgyhogy nem beszélhetünk arról, hogy mi szlovákiai magyarok valahogy más mintázatok alapján keresnénk azt a kultúrát, mint a szlovákok.
Kiderült-e az önök kutatásából az, hogy mondjuk a szlovákiai magyarok csak, hangsúlyoznám, hogy csak magyar médiákból tájékozódnak, magyar újságokat olvasnak, magyar könyveket olvasnak, magyar rendezvényekre járnak, vagy pedig a szlovákiai magyarok kulturális fogyasztásában benne van a szlovák tévé, a szlovák rádió, a szlovák sajtó is.
Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy de valójában szerintem tapasztaljuk magunk körül is azt, hogy egyáltalán nem válik el egymástól ez a két kultúra. Tehát, hogy kultúrafogyasztóként is a legtöbben rendszeresen olvasói, akár a szlovák lapoknak, de a szlovák filmeknek is nézői, vagy hallgatói szlovák rádiócsatornáknak, zenéknek, és azzal együtt, hogy a magyarok mindig fölényben vannak még, tehát hogyha azt kérdeztük, hogy milyen gyakran szokott valaki szlovákul filmet nézni és magyarul filmet nézni, akkor az előnye egyértelműen még a magyar nyelvű kultúrának van, De a szlovák az ugyanúgy jelen van, szóval, hogy szinte nincs olyan háztartás, ahol kizárólag csak magyar nyelvű rádió szólna, vagy tévé csatorna menne, vagy csak magyar nyelvű könyvek lennének, de talán ehhez még azt is érdemes hozzátenni, hogy persze a kultúrának egy csomó területe, meg hát nyelvfüggetlen.
Univerzális, szóval, ugye?
Univerzális nyelv, így van.
Például, mondjuk el egy-két példát.
Hát, hogyha elmegyünk egy galériába, akkor azért ritkán gondolkodunk azon, hogy ez most szlovák vagy magyar, ott a művészetnek egy ilyen univerzális nyelve, ami közvetíti felénk azt az élményt.
Az is érdekes adat volt, hogy nagyon sokan a kultúra egy egészen különleges területét tartják magukének, vagy fontosnak, például a műemlékek látogatása, vagy a skanzenek látogatása. Ugye ez is univerzális, mert hát ott nyelvtudásra tulajdonképpen nincs szükség, de hogy az emberek nagyon nagy rétege érdeklődik ez iránt. Ennek vajon mi az oka? Ezt kutatták? Ezt meg tudják magyarázni?
Hát arra konkrétan, hogy mi az oka, nem kérdeztünk rá ezekbe a kutatásokba, de máshol is látszik az, hogy az embereket érdekli a történelem is akár, hogy tudnak kapcsolódni ezeken keresztül is a történelemhez, és szerintem az se elhanyagolható dolog, hogy ezek könnyen elérhető helyszínek, hogy sokszor egy családi kirándulás keretén belül kerül sor például arra, hogy ellátogatnak emberek történelmi műemlékekhez, mert hát ugye ebben beletartoznak a kastélyok, várok, váromok, skanzenek, hogy ez szerintem nagyon erősen része így valahogy a kultúránknak, megint csak ezt a szót használom, és nagyon-nagyon közkedveltek, szóval itt megint a szlovák-magyar összehasonlításban látszik, hogy a magyarok körében is ez a vezető tevékenység, tehát hogyha azt kérdezzük, hogy milyen kulturális intézményt vagy létesítményt látogattak meg az elmúlt évben, akkor a megkérdezetteknek jellemzően több mint fele, körülbelül 60%-a mondja azt, hogy ha máshol nem is, de egy műemléket, egy váromat és skanzent azt látott az elmúlt évben.
Érintsünk még egy nagyon fontos területet, bár nagyon sok időnk nincs már rá, a COVID alatti, illetve a COVID utáni helyzetet. Tehát ugye ott kiesett az emberek életében majdnem 2 év, amikor bezárkóztunk, amikor nem tudtunk kapcsolatokat tartani, esetleg csak az interneten keresztül, vagy telefonon keresztül, és ugyanígy nem tudtuk látogatni a kulturális intézményeket sem. Panaszkodtak is, hogy tönkre mennek, ugye, hogy hiányzik a közönség, a látogatók. Vajon ez hogyan nyomta rá bélyegét a kulturális fogyasztásunkra, vagy kultúrafogyasztásunkra?
Igen, ezen én is sokat gondolkodtam, hogy ennek vajon milyen hatása lehetett, mert hát ugye alig, hogy kimásztunk a COVID-ból, jött az ukrajnai háború, és az azzal összefüggő válságok, és most nem csak tehát az infláció az nagyon-nagyon-nagyon megérezte szerintem az embereknek a többsége, de egyben egy ilyen bizonytalanság is, úgyhogy egy ilyen hatása is volt ennek, és számomra is, vagy bennem is felmerült ez a kérdés, hogy vajon ez a kulturális életben hogyan mutatkozott meg, és az volt a hipotézisem, hogy rányomta a bélyegét a kulturális fogyasztásra is, és hogy az emberek nem találtak vissza ezeknek a faktoroknak a hatására ahhoz a 2019-es vagy COVID előtti állapothoz. És erre az adatok rácáfoltak, ami szép ezekbe a kutatásokba, hogy gondolunk valamit, van egy elképzelésünk, megvannak rá a magyarázataink már előre, és aztán elvégezzük empirikus kutatást, ami meg rácáfol erre. És mert hogy az adatok 2023, tehát múlt év őszén gyűjtöttük ezeket az adatokat, és azok meg azt mutatják, hogy hát, hogy ami ezeket az intézménylátogatást illeti, hogy ott nagyon kis lemaradásban vagyunk a 2019-es évhez képest, sőt vannak területek, ahol amik még népszerűbbek, mint korábban. Tehát, hogy az emberek COVID alatti lezárások, infláció, bizonytalanság ide vagy oda, de visszatértek ahhoz a kulturális élethez, amit korábban éltek. Ami viszont lényegesen változott, és ezt már érintettük, az az, hogy az internet mennyire nőtt a jelentősége a kultúra.
Beköltözött az életünkbe,
is.
Ugye?
Hát ugye az helyesen. Ott volt az előtt is, de hogy ez nagyon jól látszik például a streaming szolgáltatásokon, amik már korábban is léteztek, de a COVID alatti lezárások egy nagy lökést adtak nekik, és azt látjuk, hogy ez az a terület, ahol a legszignifikánsabb a változás, ami beállt, szóval
megmaradt ez az igény a streaming szolgáltatás iránt.
Igen, szinte többszörösére nőtt azoknak a száma, akik előfizetői váltak ilyen szolgáltatásoknak.
És itt húzhatunk még egy határt a korosztályok között?
Hát,
ezzel a helyzettel kapcsolatban?
Igen. Hát ez fontos tényleg hozzátenni, hogy ez még mindig egy olyan terület, amiből az idősebb korosztályok jobbára még kimaradnak, vagy nem veszik igénybe, hanem hogy a fiatal, felnőttek, középkorúak korcsoportjába koncentrálódik.
Ugyanakkor a fiatalok és a középkorúak azért hangversenylátogatók is, színházlátogatók is, és moziba is járnak. Ugye? Tehát ez egy olyan nemzedék, illetve több olyan nemzedék, amelyik valóban aktív kultúrafogyasztó.
Igen, hát a fiatalok különösen, de persze megvan az, hogy melyik korosztálynak mik a preferenciái. Szóval, hogyha ezt az adatokból is egyértelműen látjuk, hogy a fesztiválok, a koncertek, azok az ilyen 25-ig bezáróan jellemzőek főleg, és aztán jön egy ilyen kis csökkenés, ami egészen kitart, vagy hát egy olyan szintre csökken ez a kultúrfogyasztás, ami aztán kitart egészen a nyugdíjig, és aztán jön egy zuhanás, amiről már beszéltünk a nyugdíjasok kapcsán, de igen, szóval, hogy a fiatalok azok aktív kultúrafogyasztók, aztán ahogy változnak az életkörülmények sokszor, akkor ez egy kicsit visszaesik, és aztán jön egy ilyen olyan szint, ami megmarad a nyugdíjig.
Fogják ezt a kutatást még folytatni?
Igen, nagyon szeretnénk folytatni. Az idei tervek, azok, ha bár egy kicsit más területre összpontosítanak majd, eddig ugye ezt a befogadói részt kutattuk jobban, és most a kulturális intézményeket és a kulturális életnek a szervezőit szeretnénk jobban megismerni, ugyancsak például a COVID meg az követő válságok kapcsán, hogy hogyan élték meg ezt a kulturális intézmények, milyen stratégiákat választottak arra, hogy leküzdjék ezeket a válságokat, hogyan reagáltak a kihívásokra. Ez a 2024-es terv.
Minden bizonnyal ez is nagyon érdekes lesz, és mi is nagy érdeklődéssel várjuk majd az eredményeket. A mai beszélgetést pedig köszönöm szépen önnek.
Én is nagyon szépen köszönöm.
A Fórum Kisebbségkutatóintézet tudományos podcastja a Bagoly Mondja szólt. A podcastot a Kisebbségi Kulturális Alap támogatja. A következő részt két hét múlva hallhatják az Apple, a Google, a Spotify alkalmazásán, illetve a Fórum Intézet podcast oldalán. A sorozatunkról és a Fórum Kisebbségkutatóintézetről a foruminst.sk oldalon tudhatnak meg többet.